hálákat adunk ezért az Úrnak, hogy mindig megmutatja az ő igazságát, és hogy mit szóljunk, milyen üzenetet szóljunk felétek, mint szolgálók, pásztorok. Tehát Noé történetével kezdtük a múltkori alkalommal, és most folytatnám. Tehát Noé egy olyan ember volt, akinek az élete mind a mai napig kihat, hiszen miatta menekült meg az emberiség. Az 1 Mózes 6-ban a 9-től 22-ig fogom olvasni az igét. Sok igét fogok mai napon felolvasni, mert egyikből belépünk a másikba, és szépen a magyarázatokat is hozzá mondjuk a Jézus nevében. Tehát 1 Mózes 6-ban a 9-től 22-ig. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel jár vala. És nemze Noé 3 fiat, Sémet, Hámot és Jefetet. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelik a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg volt romolva, mert minden test megrontotta az ő útját a földön. Mondta azért Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett előttem. Mivel, hogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, és ímé elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal. Eképpen csináld pedig azt. A bárka hossza 300 sing legyen, a szélessége 50 sing, és a magassága 30 sing. Egy pillanatra megállok, a sing, az az egyszerű fordításból, ha megnézitek, vagy más fordításban is írja, hogy könnyököt ír a singre. Az egy mérő eszköz. Az van kisebb, nagyobb lehet 44 centis, vagy 52 centis. Az egy mérő eszköz. Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről, a bárka ajtaját pedig oldalt csináld. Alsó, közép és harmad padlásúra csináld. Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszítsek minden testet, amelyben életnek lehellete van az ég alatt, valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségeid te veled. És minden élőből, és minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemük szerint, a barmok közül az ő nemük szerint, és a földnek minden csúszómászó állatai közül az ő nemük szerint, mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Te pedig szerezd magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelül. És úgy cselekedék Noé, amint parancsolta néki az Isten, minden aképpen cselekedék. Amen. Isten az, aki teremtett, és Isten az, aki véget vet. Mivel a bűn elhatalmasodott a földön, abban az időben, Isten úgy döntött, hogy véget vet ennek a gonoszságnak. De emellett azt is mondta Isten, hogy egy újat fog kezdeni. És az újrakezdéshez keresett magának egy alkalmas embert. És ez ugye Noé volt és családja. Tehát Noén és családján keresztül készítette el a szabadulást. A másik dolog, amire figyelni kell, a felelősség. Méghozzá az a felelősség, amit Isten Noéra ráterhelt. Nem azt mondta Noénak, hogy menj és mentsd a bőrödet, mentsed a családod bőrét, és még azt sem mondta Noénak, hogy Noé, én majd kimentelek téged és családodat erről a koszos földbolygóról, és a többi maradék élőlényt, növényeket, embereket, állatokat mind elpusztítom. Nem. Vagy Isten nem tehette volna meg azt, hogy talán küld valami mennyei szerkezetet, ki emeli Noét erről a földgolyóról, és majd amikor minden helyre áll, akkor majd utána visszateszi valahova az egész családot. Nem, nem így történt. Noé nem tudott előre semmit Isten tervéről. Annyit mondott neki Isten, hogy Noé kezd neki. Ebben nagyon komoly feladat várt Noéra és az egész családjára. Azt mondta Isten, hogy Noé fáradozzon a saját két kezével. Nem azt mondta, hogy majd kimentelek, és hip-hop kiemellek onnan, és majd visszateszlek, és nem kell tenned semmit. Hát Noénak a saját két kezével kellett fáradozni, és nem csak Noénak, hanem a feleségének, a fiainak, a menyeinek kőkeményen meg kellett dolgozni a túlélésért. De vajon miért éltek túl? Azért, mert ügyesen és szépen építkeztek? Nem, nem. Isten mondta meg azt, hogy mit kell építeni, hogyan kell építeni. Isten mondta meg, hogy a bárkának a szerkezetét, a méretét, mindent Isten mondott meg. Ő adta meg a tervet, és még a szigetelést is, amit addig Noénak nem kellett tudnia. Mindent Isten mondott meg, és mégis kemény és fáradtságos munkát várt ettől a családtól. Azért, mert Isten nem a semmit szokta megáldani, hanem a valamit. Tehát, ha nem teszünk semmit, akkor azt Isten nem tudja megáldani. Ha nem imádkozunk a dolgokért, ha nem tanulmányozzuk a Bibliát, ha nem cselekedjük meg, amit Isten igéje mond, ha nem megyünk oda, ahova a Szent Szellem indít bennünket, nem megyünk el arra a területre, ismerünk szolgálókat, aki mindenét otthagyta, és elment oda, ahova Isten mondta neki szolgálni. Tehát, ha nem tesszük meg ezeket, akkor nem kapunk semmit. Tehát, amikor Isten ezt a felelősségteljes megbízást adta Noénak, azt nem csak az emberiségért, hanem az egész teljes teremtett világért tette. Isten az ember teremtésekor azt mondta, amikor megteremtette Ádámot és Évát, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be az egész földet. Ezért teremtette Isten az embert. Azért teremtette, hogy úgy tegyenek, ahogy Isten mondta. Azért teremtette Isten az embert, hogy sáfára legyen ennek az egész teremtett világnak. És akkor, amikor teljesen lezülött az emberiség, akkor Isten úgy dönt, hogy a sáfárságot számon kéri. Mégpedig ezen az igaz emberen is számon kéri a sáfárságot. És Noénak az a dolga, hogy elkészítse a helyet, ez már sáfársághoz tartozik. Elkészítse a helyet, és az összes többi teremtmény túlélésére. Megnéztem, hogy mi a sáfárság jelentése. Nem mindent írtam ki, csak néhány dolgot belőle. Az ember felelős mindazért, amit rábíztak. Az életért, az időért, a képességekért, az anyagi javakért, az embertársakért való szolgálat alkalmaiért. És ez nagyon-nagyon-nagyon megragadta a szívemet. A földért és a természeti környezetért. Ez a sáfárság jelentése. Tehát Noé feladata az volt, hogy begyűjtse az élelmet az összes állatnak, és még ugye maguknak is, olvassuk az igében. És mert azt is megmondta Isten, olyan élelmet gyűjtsön be maguknak is, ami eltárolható, ami nem romlik meg. És úgy kellett elkészíteni a bárkában levő helyiségeket, hogy legyen helye az összes élelemnek, meg az összes állatnak is, amiket el kell majd ott bent helyeznie. Noé nem a maga elképzelései szerint cselekedett, hanem mindent úgy tett, ahogy Isten mondta. Igazi odaszántság kellett hozzá, amit Noé megtett. Noé nem keresett kibúvót sem. Nem mondta azt Istennek, hogyha lehet, akkor keres valaki mást, mert én ezt nem akarom véghez vinni, nem akarom végigcsinálni, majd más valaki biztos jobban meg tudná ezt a tervet valósítani. De nem, Noé igaz ember volt. Ami azt jelenti, hogy Istennek az üzenetét nem csak meghallotta, nem csak megértette, hanem rá is állt arra az útra. Ezzel Isten nem csak Noé, hanem mindmáig hatóan a mi menekülésünket is elkészítette. Noé engedelmességével. A mindenható Isten üzen a kegyelemről, ami egy keskeny út. És igen kevesen vannak, akik azon járnak. Isten üzen a megmenekülésért való munkálkodásról. Üzen, hogy mit, hogyan tegyünk. Szomorú, hogy ma sokan azt mondják, hogy nekünk nem kell tenni semmit. De ez nem így van. Az első legfontosabb feladatunk, ugye tudjuk, Jézus vére megmosott bennünket, és nekünk az az első feladatunk, hogy többi embert is megmossa, hogy a megváltás valóságot öltsön az életébe. Az a feladatunk, hogy újjászülettessük az embereket, és új üdvösségre vezessük őket. Ez az első feladatunk. Újjászületünk, de itt nem szabad megállni. Nem szabad megállni, hanem tovább kell munkálkodnunk. Isten azt mondta, hogy soha többé nem fogja elpusztítani a földet özönvízzel. Ezért küldte az ő drága, a mi drága megváltó Jézusunkat, az ő drága fiát, hogy ne vesszünk el, nem kell nekünk özönvízbe elveszni, hanem a drága vér, ami minket megmosott, az megmentett minket, és ez egy hatalmas kegyelem a mi életünkre nézve. És nem mondtam, hogy nem elég az újjászületés, nem elég az üdvösség, hanem vannak feladataink az Úr dolgaiban, amit meg kell tennünk, amire Isten kér. Vannak olyan dolgok, ahol munkálkodnunk kell, és fáradoznunk kell, mert Isten számon fogja kérni tőlünk. Minden dologban az Úrra kell bízni magunkat, és be tudjuk teljesíteni az ő kérését. Nem én fogom megmenteni magamat. Nem én fogom a kegyelmet valamilyen módon kidolgozni, hanem én leszek az, mindannyiunkra mondom, mi leszünk azok, aki a kegyelemből nyert erővel végigmegy azon az úton, amit Isten elkészített, amin Isten elkészítette a szabadításunkat. Minden dologban, bármi jön is felénk. Isten már elkészítette a szabadítást, bármi megpróbáltatás jön felénk. Ha mi rábízzuk magunkat, és úgy teszünk, ahogy Isten mondja, az ő kegyelme át fog vinni ezen a megpróbáltatáson minket. És visszatérünk a bárkaépítéshez. Tehát elérkezett az az idő, amikor a bárka megépítése végéhez ért. Azt nem tudhatjuk, hogy ez a hatalmas bárka mennyi idő alatt készült el. De azt tudjuk, hogy 8 ember építette, és hogyha bele gondolunk, akkor nem kis idő lehetett, mire a bárka megépült, ugye a Noé és családja, ők 8 voltak. Az volt a feladatuk, hogy ezt a hajót megépítsék, fölszerelik és berendezzék. És elérkezett az az idő, amikor a bárka elkészült. Megyünk tovább az igében, 1 Mózes 7-ben, az 1-től 6-ig. 1 Mózes 7-ben, az 1-től 6-ig. Mondta az Úr Noénak, menj be te, és egész házad népe bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényt. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, 2-2, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy magvuk maradjon az egész föld színén. Mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, amelyet teremtettem. Cselekedék azért Noé mind a szerint, amint az Úr néki megparancsolta. Noé pedig 600 esztendős volt, mikor az özönvíz lett a földön. Amen. Tehát eljött az a pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy még 7 nap. 7 nap. Nem azt mondja, hogy 8, vagy 9, vagy 10. Vagy nem azt mondja Isten, hogy nagyon kegyelmes vagyok, akkor el is maradhatnak ezek a napok. Nem. Amikor Isten azt mondta, hogy még 7 nap, akkor nagyon konkrét időpontról beszélt. Nem tudom, hogy mennyire szoktunk erre odafigyelni, vagy mennyire vagyunk rá érzékenyek, amikor csak úgy elfogy az idő. Biztos voltunk már olyan helyzetben, amikor sürgetett az idő, és valamit időre el kellett készíteni. És olyankor milyen az ember feszülté válik, mert már szorít az idő. Feszülté válik attól, hogy elkészülök-e vajon azzal a dologgal, vagy sem. Ugye például egy építkezés. Mikor valaki kölcsönből építkezik, akkor megvan adva egy idővallum, hogy ennyi idő van rá adva, el kell készíteni. És amikor folyik az építkezés, és akkor megállunk 1-2-3-4 hétre, és akkor az az idő már fogy, és amikor már csak egy hét van vissza, akkor már kapkodás van, sürget az idő, mindent el kell végezni. De Noé példájából láthatjuk, hogy ők mindent rendben, úgy, ahogy kellett, megtették. Vagy éppen egy vizsgára való felkészülés, mennyi tanulmánnyal jár, mennyit kell tanulni, de sokan vannak, hogy jó, majd ráérek holnap. De nem. Az idő sürget bennünket olyankor, amikor nem vagyunk felkészülve. Nem szabad. Tehát úgy kell, ahogy Isten kéri. Tehát egyszer csak elfogy az idő. Már csak egy hét. Noé számára is ez a hét, ez az egy hét szinte sokkolóan rövid lehetett. Hiszen ez alatt, az egy hét alatt mindent be kellett fejezni. Mindent. Már nem csak gyűjtögetni kellett maguk köré az állatokat, mert ugye ki kellett válogatni az állatokat, hogy amilyet Isten elmondott, hogy a tiszta állatból hetet-hetet, a tisztátalan állatból kettőt-kettőt, a madarakból ennyit, a többi állatból ennyit. Tehát azért ez nagy munka volt, hogy ezeket az állatokat ők kiválogassák, és oda egybe gyűjtsék. Tehát nem, már nem csak gyűjteni kellett az állatokat maguk köré, hanem be is kellett őket vinni a bárkába. El kellett helyezni a bárkába őket. És szeretném, hogyha meglátnánk azt, hogy Noé nem egy lakatlan szigeten volt, amikor ez a bárka épült. Nem ott hajtotta végre Isten parancsolatát, hanem emberek között voltak. És valószínű, hogy a környezetében levő emberek újra és újra megkérdezték tőle, hogy vajon most mit csinálsz, ha látták, hogy miket művel Noé, hogy építi azt a nagy hajót. Miért épít hajót? Miért pont itt építi ezt a hajót? Miért ekkorára építi ezt a hajót? Meg aztán, amikor meglátták, hogy mekkora mennyiségű élelmet és takarmányt odahalmoz, akkor már nevetségesnek tarthatták, amit csinál. De Noé csinálta kitartóan, és nem foglalkozott velük, hogy mit mondanak. Talán még ki is nevették, vagy kigúnyolták. És lehet, hogy Noé még arról is beszélt, hogy ez Isten üzenete által, Isten kijelentése által teszi ezt a munkát, amit rábízott. Környezetében élők valószínű úgy gondolták, hogy ez az ember egészen biztos elveszítette a józan eszét. És eljött az a pillanat, amikor szépen be kellett rendezni a bárkát. Most már nem csak az eszközökkel, nem csak az élelemmel, hanem be kellett vinni az állatokat is. Le van írva az igében, ugye, ahogy mondtam, hogy melyik állatból mennyit kellett bevinni, és hogyan kellett elhelyezni. Valószínű, hogy ott körülötte mondhatták azok az emberek, hogy mit képzel ez az ember. Itt minden dolog, amit tesz, az nem normális. Mit akar ez az ember? Valami baj van talán a gondolkodásával. Sokszor mi is vagyunk olyan helyzetben, amikor beszélünk Istenről, vagy megtesszük Istennek a kérését, és akkor a környezetünk úgy gondolja, hogy talán elment a józan eszünk, mert miket teszünk. Ugye most mondok egy példát, mindig eszembe jut, hogy amikor bekerültem a gyülekezetbe, akkor utána nem sokra rá egy nénivel találkoztam, itt saját példámat mondom az utcán, és akkor azt mondta, hogy jaj, Évikém, hát te hova jársz? Hát teljesen ott téged megszugerálnak, mert ugye, hogy eldőlnek az emberek, és ugye nem ismerik, hogy mit jelent az, amikor a kenet megérinti a testet, és eldől. Ugye azt hiszik, hogy elájulnak, meg megszugerálják az embert, meg ilyen dolgokat mondott, és nagyon aranyos volt az a nénike, mondtam, nyugodjon meg, semmi bajom nincs ott abban a gyülekezetben, higgye el, hova járok, nagyon jó hely. A másik ugye a kétetételes imádság, ugye Magdika talán tapasztalhatta, vagy többen is, ha valakivel úgy találkoztunk, és rátettük a kezünket, én munkahelyen is gyakorlom ezt, hogy a munkatársaimra, ha mondják, hogy ilyen vagy olyan problémájuk van, vagy a kisgyerekekre, ráteszem a kezem, akkor meg vannak lepődve, hogy most itt mi történik, hogy miért csináljuk ezeket, vagy ha rátesszük valakire, a másik ember kiakad rajta, hogy most mit csinál az ember, ugye? de hisszük azt, hogy minél többen megismerik ezt a jelenlétet és ezeket a dolgokat. Aztán meg még a nyelvek imája, ha valaki meghallja, akkor aztán tényleg azt mondja, hogy nem vagyunk képbe, úgyhogy ezért a világ előtt nem is szoktunk ugye idegenek előtt úgy nyelveken imádkozni, mert nem ismerik ezt a gyönyörűséges angyali nyelvet. Na, eltértem egy kicsit. Tehát sokan azt mondják, hogy elég, ha mi hiszünk az Istenben, hiszünk az örökké valóságban, hiszük azt, hogy a halál nem a végállomás lesz az életünkben, hanem lesz majd egy továbbindulás, ha hiszünk Jézusban, aki idejött erre a világra, meghalt és most is él, feltámadt és most is él. Ez értünk van. Noéról is azt gondolták, hogy valami nincs rendben a gondolkodásával, hogy minek rendezi be a bárkát. Hogy képzeli, hogy beviszi az oroszlánt meg a farkast, a szarvasmarha meg a bárány mellé? Ugye kiakadtak ezen is az emberek. De Noénak fel kellett vállalnia azt, és ő fel is vállalta, hogy ő hisz Istenben, annak ellenére, hogy a környezete mit mond. Nem fordult a környezete fele, nem ment velük, hanem fölvállalta azt, hogy ő igenis Istenbe kapaszkodik, és megteszi, amit Isten mond. És a hit nem azt jelenti, hogy valaki felelőtlen lenne, vagy valami elmeháborodott lenne, hanem a hit az a bizalom Istenben, ami Isten iránt való bizalom, és nem azért, mert nem értjük, hogy mik Isten dolgai, hanem annak ellenére, hogy sokszor nem értjük, mégis tudjuk, hogy Isten igaz, és ő, amit mondott, az megáll. Az biztos, hogy úgy van. Amen. Amikor a Noé a bárkát építette, akkor biztos, hogy nem tolstok volt a kezébe. Mert ugye abban az időben valószínű, hogy nem igen láttak colstokot az emberek, az az emberiség. De hogy volt a kezébe valami mérőeszköz, az biztos. Mert amikor Noé összeillesztette az alkotó elemeket, az precíz volt és pontos. Amikor szigetelnie kellett a bárkát, akkor is precíz volt és pontos. Úgy tette, hogy Isten mondta neki. Az élete múlott rajta, és nem csak az ő élete, hanem később a többi élőlény élete, amiket bevitt a bárkába, és az ő életük is. Tehát Noé mérnöki munkában, kivitelezésben, minden tekintetben maximálisan precíz volt és pontos. De önála is volt olyan dolog, ami meghaladta a felfogó képességét. Lehet, hogy ő se értette sokszor, hogy mit akar Isten tőle. De azt tette, amit Isten mondott. Mert ezekben a dolgokban Istenre bízta magát, mert amikor Isten átadta Noénak a tervrajzot, és megmondta, hogy mit kell tenni, amikor Noé vette az eszközeit, és amikor elkezdett méregetni, akkor kiderült, hogy nem csak Noé, hanem Isten is precíz és pontos. És aki Istenbe bízik, hosszú távon nem fog csalódni. De ha valaki azt gondolja, hogy az Istennek való engedelmességet bármivel föl lehet cserélni, az nagyon téved. Ha valaki azt gondolja, hogy az Isten által mondott dolgokat ráérünk majd az utolsó napokban elvégezni, az is nagyon téved. Egy hét szól az Úr. Egy hét alatt nem lehet elvégezni több évtizednek a munkáját. Azért fáradozott eddig Noé és családja, hogy amikor eljön az utolsó pillanat, hogy már csak egy hét, akkor az ő eddigi engedelmességüket lehetővé tegye, hogy érdemes lesz a következő napokban is engedelmesnek lenni. Vagyis kész volt a bárka, rendben volt a bárka, ők is felkészültek voltak, és megtehették azt, amit az Úr parancsolt nekik. Mi is megtehetjük azt. Milyen sokszor gondoljuk azt, hogy a hívő ember lehet laza és könnyed. És nem kell azzal foglalkoznia igazából, hogy teljesítette valaki a feladatot, vagy nem teljesítette. Mert a kegyelem úgyis átvisz mindenen. Ez nem így van. Isten, aki parancsot ad, az szorgalmas munkát vár elérte. És őtőlük is szorgalmas munkát várt. Engedelmességet várt, és odaszántságot. És az az igazság, hogy ez ma sincs másképp. Isten ugyanezt kéri tőlünk. Mit mondott Jézus a tanítványainak? Aki én utánam jön, tagadja meg magát. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Amen. Eljön az a nap, amikor majd ugyanúgy, mint az özönvíz idején, egyszer csak fölharsana majd az angyal trombitája. Nem özönvizet fog jelezni, hanem a drága Úr Jézusunknak az eljövetelét, a visszajövetelét. Mikor akarunk erre fölkészülni? Kaptunk időt? Kaptunk időt rá. Ha ma kapnánk egy olyan üzenetet, olyan mennyei üzenetet, hogy még 7 nap, fel tudnánk készülni? Lenne módunk felkészülni? Elvégeztük azokat a dolgokat, amik a mögöttünk lévő időben el kellett volna végezni? Gondolkozzunk el ezen. Ezek nagyon nehéz kérdések. De soha nem késő, úgyhogy még mindig összeszehetjük magunkat. És meg kell cselekedni az Úr dolgait. Isten igéje arra buzdít bennünket, hogy ne keményítsük meg a szívünket. Értünk van ez. Értünk van az, és hogyha értünk van az, akkor jó, hogy úgy gondoljuk, hogy mindaz, amivel Isten megbíz, az értünk van. És egyszer majd elmondhatjuk azt, hogy célba értünk. És most folytatjuk az igét. 1 Mózes 7, 7-es fejezet, 7-től 23-ig. 1 Mózes 7-es fejezet, 7-től 23-ig. Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és fiainak feleségei ővele a bárkába az özönvíz elől. A tiszta barmok közül és a tisztátalan barmok közül, a madarak közül és minden földön csúszómászó állat közül. 2-2 méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, amint Isten megparancsolta Noénak. Lőn pedig 7. napra, hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének 600. esztendejében, a 2. hónapban, e hónap 17. napján felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilának. És esik az eső a földre 40 nap és 40 éjjel. Ugyanezen a napon ment be Noé és Sém és Hám és Jafet, Noénak fiai, és felesége, és az ő fiainak 3 felesége vele együtt a bárkába. Ők és minden vad az ő neme szerint, és minden barom az ő neme szerint, és minden csúszómászó állat, mely csúszómászó a földön, az ő neme szerint, és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. 2-2 méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben életnek lehelete volt. Amelyek pedig bemenének hím és nőstényméne be minden testből, amint parancsolta Isten őnéki, és az Úr bezárá az ajtót. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira növekedének a vizek, hogy felvehetik a bárkát, és felemelkedik a földről. A vizek pedig áradának, és egyre növekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítatának, melyek az egész ég alatt voltak. 15 singgel növekedének a vizek feljebb, minek utána a hegyek elborítattak. És oda veszett minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat, és minden ember. Mindaz, akinek órában életnek lehelet volt, a szárazon valók közül mind meghala, és eltörölte az Isten minden állatot, amely a földszínén volt, az embertől a baromig, és a csúszómászó állatig, és az ég madaráig. Mindenek eltöröltetének a földről, és csak Noé marada meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. Amen. Ezeket a történéseket, amit leírt most az írás, nem azért írja le a Biblia, hogy halálra rémítsen bennünket, hanem azért írja le, hogy figyeljünk arra, hogy pontosan a megfelelő időben történik minden úgy, ahogy annak lennie kell. Minden Isten időzítése szerint van. Amikor Isten azt mondja, hogy még 7 nap, akkor valószínű, hogy Noé és családja teljes erőbedobással dolgoznak azon a héten, és amikor elkészülnek, amikor bemennek a bárkába, akkor a 7. napon, ahogy megvan írva, felfakadnak a mélység vizei, akkor elered az eső. És nem csak az eső ered neki, mert ugye sokan azt hiszik, hogy neki ered az eső, és 40 napig esik, mert medár napja volt, elered az eső, nem. Elered az eső, föntről jövő eső elered, és a föld belsejéből is feltör a víz. Megreped a földkéreg, és azon keresztül feljön a víz. És képzeljétek el, hogy alulról is, felülről is megindul a víztömeg. Mi lehetett ott, ugye? Megindult a víztömeg. Szól Isten, minden elkészül, engedelmesen, szorgalmasan elvégzik a maguk munkáját, Noé és családja, és be kell lépnék a bárkába. És akkor megtörténik, amit Isten mondott. Az Úr bezárja mögöttük az ajtót. Mit jelent ez? Az ítélet véglegesítését. Bezárta és pont. Ez azt jelenti, hogy nem Noénál van, aki nincs meg a kulcs. Nem Noénál van. Noé nem teheti meg azt, hogy bárkit vagy bármit kegyelembe részesítsen, hogy megsajnáltam valakit, és beengedem a bárkába. Nem, nem lehetett megtennie ilyet. Mert az már a saját elgondolása szerint vett volna. Noé ettől a pillanattól kezdve sem embert, sem állatot nem tudott beengedni a bárkába. Ő bement a bárkába, és mivel Istennél van a zár, és Isten az, aki becsukja az ajtót, és egyedül Isten nyithatná ki. Gondoljunk csak bele, hogy egyfolytában szakadt az eső. Azt látják, hogy szakad az eső, és nem áll el. Már esik 1 hete, esik 2 hete, és már nem csak az eső esik, hanem egyre jobban nő a vízszint. És ez a hatalmas hajótest 40 nap után mozdul meg. Ugye ezzel a 40 nappal kapcsolatban is nagyon sokan félreértelmezik az írást, mert azt mondják, hogy az özönvíz 40 napig tartott. De az özönvíz nem 40 napig tartott. Az özönvíz 1 évig és 10 napig tartott. A Biblia panorámában benn van. Abban néztem meg. Meg hát utána lehet számolni. Tehát 40 nap után megmozdul ez a hajótest. És utána folyamatosan hosszú ideig még árad és árad a víz, és egyre nagyobb víztömeg zúdul a földre. Ítélet. Vajon hány ember próbálhatott meg felmászni a bárkára? Hány ember próbálhatta meg, hogy bekerüljön abba a bárkába valahogy, be tudjon oda jutni? És hányan mondhatták azt, hogy akit mi őrültnek tartottunk, az most ott van bent. Mi meg itt kint vagyunk. Ott benn az élet, a túlélés van, idekint pedig a pusztulás és a halál. És hányan mondhatták még azt, hogy Noénak mégis milyen igaza volt? Ha valaki a Bibliát olvasgatja, akkor meglátja, és szívesen beszél a kegyelmes Istenről. Ugye mi is a kegyelmes Istenről beszélünk. És az, akit most láttunk, vajon az a kegyetlen Isten lehet? Hogy ilyet tett? Kegyetlen Isten lehet? De ha megnézzük újra a történetet, akkor megláthatjuk a történet elején, amit az előző alkalommal tanítottam, hogy mi volt az özönvíznek a kiváltó oka. Azt írja a Biblia, hogy megtelt a föld erőszakossággal. És Isten egyetlen családot talált ahhoz, hogy ezen az egész földgolyón, aki az Urat kereste és akarta Istent követni, az ő útját. Ki miatt lett erőszakos a föld? Isten miatt? Nem Isten miatt. Pontosan az Isten elhagyása miatt, az Istentől való elfordulás miatt, az az életmód, hogy az legyen, amit én akarok, akkor, amikor én akarom, és úgy, ahogy én akarom. Ez volt a kiváltó oka. Mégis milyen, amikor történik egy katasztrófa, amit Isten megenged, akkor mi is feltesszük azt a kérdést, hogy Isten, hogy engedhette meg ezt? Milyen Isten az, aki megengedhet egy ilyen katasztrófát? De vajon feltette valaki azt a kérdést, hogy milyen ember az, aki ilyen szinten elfordul Istentől? Milyen ember az, aki bármikor képes akár a pusztulást okozni a többieknek, hogy abból neki egy kicsi előnye is származzon? Pedig Isten már sokszor figyelmeztetett minket, és időben figyelmeztetett. Nem Noé volt az egyetlen, aki Isten akaratát képviselte. Ugye korábban is voltak olyanok, akik szólták az igét, hirdették az igét. Mint ahogy most az özönvíz utáni generációban is ez van, a mi generációnkban is. Újra és újra küld Isten olyanokat, akik hirdetik és szólják az ő igéjét, és az ő figyelmeztető szavát szólják. De az özönvíz bekövetkezte miatt láthatjuk, hogy Isten türelme el tud fogyni egyszer. Hogy a kegyelmi idő lejár, hogy az ajtó bezáratik. Az Úr Jézus, amikor itt járt a földön, akkor az ő visszajövetelével, a saját visszajövetelével kapcsolatban, a végső ítélettel kapcsolatban használt egy példázatot, amit megnézünk a Máté evangéliumban. Máté evangélium 25-ös fejezetének a 1-től 13-ig ige részét olvasom fel. Máté 25, 1-től 13-ig. Ez a 10 szűzről való példázat. Nagyon jó kis példázatot rakott ide az Úr üzenetként. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényekben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadálnak és aluválnak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Ím hol a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek. Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván, ne talán nem lenne elengendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén monda, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Amen. Kérdezem én, vajon ez az 5 bolond szűz föl volt készülve? Jézus visszajövetelére, ugye ez a példázat? Nem volt felkészülve. De mi legyünk felkészültek, mert ha nem készülünk fel, bezáratik az ajtó, és akkor már nem lesz más választásunk. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek újjászülessenek, mert amikor Jézus ide fog jönni, elénk fog állni, meg fogja kérdezni, meg fogja már a hitünket fogja nézni, de meg fogja látni, hogy felkészültünk-e vagy nem. És amikor már ott állunk, és valaki azt mondja, ó, hát ha én ezt tudtam volna, meg ha hittem volna abba, hogy te visszajössz, értünk, akkor másként tettem volna, de akkor már nem lesz fel lehetőség, hogy megfegye az ember. Most elmondtam, amit leírtam ide így nagyjából, röviden. És Itt a tízszűz példázatában nagyon jól láthatjuk, hogy Jézus határozottan azt mondja, hogy bezáratik az ajtó, és utána már nincs módosítási lehetőség. Az embereket sokszor halljuk azt mondani, hogy Isten mégsem egy szerető Isten, mint amilyennek gondoljuk, hogyha ilyeneket megengedett, mint az özönvíz. Mint amit az özönvíz történetében elolvashatunk. Felmerül az a kérdés, hogy el lehet-e kerülni az ilyenféle ítéletet? Bizony, hogy el. Mert Isten a szerető Isten, és úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Jézus azt ígérte, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre. Átment a halálból az életbe. Meg lehet ragadni a kegyelmet, meg lehet előzni a pusztulást, de még idejében Istenhez kell fordulni. Mert egyszer bezáratik az ajtó, és utána már nem lesz kimenekedés. Hiába úszik előttünk a bárka. Mint ahogy Krisztus eljövetelekor, ahogy mondtam az előbb is, hiába áll előttünk majd a fiú, akkor már nem lehet azt mondani, hogy ó, ha tudtam volna, hittem volna, akkor már késő lesz. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Amen.
Szeretném valaki szólalni, mondani.
Egy pár gondolatot az áldásról. Köszönjük az Úrnak az ő dicsőséges jelenlétét. A bevezető imában is hallottam, hogy megáldotta a pásztorotok a nyájat. Aztán, amikor személyesen történt a kézrátétel és imádság, ott is egyik-másik szem fölött elhangzott az áldás. A kérdés az, hogy belegondoltunk-e, tudjuk-e, hogy mi történik szellemi síkon, amikor a másikat megáldjuk? Hát először is, hogyha mi utcán találkozunk, mint gyülekezeti tagok, akkor nagyon könnyen mondjuk egymásnak, hogy áldjon meg az Úr. Így köszönünk, vagy így válunk el egymástól. De mi van akkor, hogyha olyan emberrel találkozunk, aki alánk tett, vagy ellenünk fordult, vagy gyűlöl, vagy pletykál rólunk? Hát annak már nem annyian szívesen mondjuk, hogy áldjon meg az Úr. Vagy csak egy bizonyos felhallgat mondjuk, hogy áldjon meg az Úr. A Biblia elég sok igét tartalmaz az áldással kapcsolatban, ami jól ismert, az a Máté 5.44-ben van. A Máté 5.44-ben. Ezt szerintem kívülről tudjátok. De mivel szeretették az igét, azért föl is olvasom. Így van. 5.44. Én pedig azt mondom néktek, ugye Jézus szavai. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket.
Amen.
A világi ember a politikai vezetőket, a világi vezetőket általában átkozza. Hogy így nem jó dolgoznak, úgy nem jó dolgoznak, nem ezt teszik. Ezzel pont akadályozzák az ő munkájukat. Ugyanezt írja a Lukács 6.28, azt nem olvasom fel, viszont az 46-os ige azt mondja, amiről az előbb beszéltem, hogy ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, az annak jutalmát nem veszük. 46-os vers azt mondja, mert hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Tehát nem szabad személyválogatónak lenni. Aztán a levelekben is a Pál ír a Róma 12-ben, a 14-es vers, áldjátok azokat, akik titeket üldöznek, áldjátok és ne átkozzátok. Tehát megismétli Jézus szavai gyakorlatilag. És ugyanitt a 20-as vers, azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ugyanezt megismétli a példabeszédek 25-21 is, vagy pedig onnan vette Pál a példabeszédekből, az is lehet. Az eleven szén az magyarul parazsat jelent. És mindjárt elmondom, még egy igét olvasok fel, az egyszerű fordításból az 1 Péter 3.9-es. 1 Péter 3.9-es. Elhúzózkodok a világosságra. 8-as már megvan, most már csak a 9-es kell. Itt van. Soha se bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik. Se ne mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond. Ellenkezőleg, áldással viszonozzátok a rosszat, hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg az áldást. Ez nagyon jó hangzik. Tehát a kérdés az, hogy belegondoltunk-e abba, hogy mi történik akkor a szellemi síkon, amikor valakit megáldunk. Ha nem is személyesen, de otthon. Imádkozunk és megáldjuk az X-et, az Y-t. 3 pontot írtam fel, ez így szépen összeállt. 1. Az előbb olvastuk azt, hogy parazsat gyűjtünk a fejére, tehát eleven szén, ugye a Biblia szerint, az egyszerű fordítás szerint parázs. Na most minél többet megáldjuk mondjuk az ellenségünket, gyűlik a fején ez a parázs. Egyszer csak felízik. Amikor már sok parázs van, akkor lángra lobban. És ez a szent tűz kiégeti a gonosz belőle. Főnököket is meg kell áldani. Egyszerűen, hogyha nem úgy csinálják a dolgaikat.
És tényleg van eredménye?
Van
ezeknek eredménye. Tapasztaljuk folyamat, igen.
A második pont pedig a vetés-aratás elve alapján működik, hogyha áldunk, az áldás visszaszáll a fejünkre is. Tehát az is áldott lesz, akit megáldottunk, meg mi is. Mert a vetés-aratás így működik. A harmadik pont az úgy szól, hogy amikor megáldunk valakit, akkor Isten erejét hozzuk működésbe az élete felett. Na most ebből a 3 pontból kikerekedik egy olyan gyönyörű betekintés a szellemi világba, hogy könnyebben megáldja már az ember ennek tudatában az ellenségeit, mint ha ezt a szellemi igazságot nem ismeri.
Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak, a mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt a száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten ígéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. Halleluja.